rádió stúdiója és benne az Elit Kultúra marketingje. Mai vendégünk Bölcskei Miklós, fényképművész. Miklós, mutatkozz be, mit tudjunk rólad rögtön az első körben?
Hát, Bölcskei Miklós vagyok. A Képzőművészeti Egyetemen végeztem intermédia szakon. Igazából engem a kísérleti munkák vonzanak, és kísérleti fotográfiával foglalkozom.
Igen, mégis ezért hívtunk ide, hogy ezzel a kísérleti elitkulturális tevékenységeddel úgy látjuk, hogy két gyermeket van, családod és házad, vagyis hogy megélsz. Ez azt jelenti számunkra, hogy az elitkultúrának van, tehát bizonyos aspektusának van jövője. Kérlek, mesélj a kísérleti munkáidra, és a végén pedig majd megkérdezzük ezeket a nehéz és rázós kérdéseket.
Igen. Tehát kísérleti.
Közben szóltok, megkérdeztetem, hogy ez intermédia szak az mit akart, hogy én erről még soha nem hallottam.
Hát intermédia szak, tudomány, technika, művészet. Ennek a hármasnak a közepében van az intermédia szak.
Csak ilyen vizuális művészetekkel?
Nem, mindenféle kísérleti művészettel foglalkozik, nem csak kísérletivel. Elég erősen konceptuális vonala is lehet ennek a fajta gondolkodásnak. És hát egy érdekes szak szerintem a Képzőművészeti Egyetemen, ami a tulajdonképpen 93-ba indult Peternák Miklóssal és ottani hallgatók hatékony közreműködésében.
Köszönöm.
Jó, tehát mi ez a kísérleti vizualitás, amivel te dolgozol, foglalkozol? Tehát
kísérleti fotográfia az ez valami olyasmi, az ilyen megtapasztalás művészete, vagy megtapasztalás kísérletei azok, amik alapján indulok. És ebben a fajta fotográfiában ellentétben a populáris és mindenki számára használatos fotográfiával szemben, ez itt tulajdonképpen mindent mi teremtünk, tehát a képalkotásnak minden apró részletét kézbe tartjuk, és mi készítjük a képalkotó eszközt, a fényérzékeny anyagot is olykor.
Azt is, amit lefényképeztek?
Vagy igen, de például az én munkáimban én a fényképezőgépeket hajtogatom papírból, és hajtogatok egy dobozt, és ebbe a dobozban sötétség lesz. És akkor ezt a dobozt, amiben belül sötétség van, ezt egy gombos tűvel kiukasztom, és akkor ezen a kis lyukacskán keresztül áramlik be a fény, ami ebbe a belső sötétébe bevetíti a külvilágnak a fordított állású képét. És utána ezt kihajtogatom, miután exponáltam, tehát megvilágítottam, utána kihajtogatom, ezt a dobozt előhívom a sötétben, és akkor ezen a kihajtogatott papíron tulajdonképpen utolérhető az egész képkeletkezési folyamat. Tehát látható, mindjárt meg is mutatom nektek, akkor héten előrébb ugortunk ebbe a dologba.
Nem kell keckedni akarok, nem, de a ez... sötét doboz dolog, ez már elég régi.
Persze, így van, így van. Így van, ez jó, teljesen.
Akkor nem, tehát nem kísérletinek nevezném, csak ilyen újrafelhasználásnak.
Nem is tudom, vannak a munkának olyan része is, amik ez is kísérletező abból a szempontból, hogy a kép és a képalkotó eszköz egymástól elválaszthatatlan. Számomra ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kép és a kép az a tér, ami létrehoz egy képet, az a kettő nagyon szorosan összefügg egymással. És ugye a fényképezőgépeknél is a képalkotás során egy óriási kép keletkezik, de mi abból csak egy szeletet használunk, tehát a fényképezőgépben általában téglalapokban gondolkodunk, de a látásunk az semmiképp se téglalapos, ugye ezt, hogy körbenézünk, akkor ilyen óriási körben látunk, és számomra ez a tulajdonképpen ezt kerestem én ezekben a munkákban, hogy a képalkotás határait, hogy hova kerül tulajdonképpen egy fényképezőgépben, hova kerül az a kép, ami nem rögzítődik. Ebben az esetben, amikor hajtogatom a képalkotó eszközt papírból, akkor ez minden kis csínyát-bínyát tartalmazza a fényképezés, amikor belegondolunk még abba, hogy a fényképezés másfél évszázadában milyen komplikált eszközök azok, amik képet készítenek. Tehát, hogyha most nem csak a digitális képalkotásra gondolunk, hanem az elmúlt évszázadban használatos fényképezőgépekre, akkor azért azok elég ijesztőek voltak. Ha egy gyereknek megmutattad, akkor hát elég nehéz volt utolérni a technikai törvényszerűségeket, a fizikai képalkotásnak a nyomait, tehát elég nehéz volt elmagyarázni. Ja. És ha mellé teszed ezt az eszközt, bocsáss meg, ezt, akkor ez nagyon-nagyon egyszerű, tehát egy labból készítesz egy képalkotó eszközt.
Itt arra van szó, hogy van egy fényérzékeny fekete anyagunk, azt összehajtogatjuk, és az a fényképezés pillanat, amikor kiszúrom gombostűvel
Igen.
És akkor ez akkor addig éri a fény, ameddig akar.
Hát amelyik a fényviszonyok megkívánják, hogy megvilágítsam ezt a belső.
Tehát és utána mi van?
Utána előhívom, tehát láthatóvá teszem az, ezeket.
Letakarod, vagy egyszer?
Hát utána letakarom, tehát...
Eltakarod a
lyukat? Igen, a kis lyukacskával eltakarom a lyuk levetítette fény útját, és akkor utána...
Megy az oldószerbe.
Igen, a hagyományos fotográfiai.
És milyen képeket kapunk? Tehát akkor ezzel ilyen a portrékat és...
Portrékat is lehet, aktokat is készítettem, mert... És nagyon érdekes ez a gondolkodása ennek, hogy honnan is jön ez a fajta, ez a papírnegatívos fotográfia, amit én használok. Ez tulajdonképpen William Henry Fuchs Talbotnak a fotográfiai technikája vagy technológiája, amit a 1800-as évek közepén végül is ő készített, és ez egy nagyon érdekes technika, ellentétben dagger és Niépsz használt fotográfián, amik nem voltak másolhatók. Ez a fajta fotográfia adta azt, hogy negatívunk van, tehát negatívokban gondolkodunk, megismerkedtünk a negatívval, és a negatív képet tudjuk másolni, tehát nagyon sok másolatot tudunk róla készíteni. És ezt a fajta munkát végül is tovább gondoltam, azt gondolom ezzel a fajta általam hajtogatott térrel, hogy azt a fajta technikát, amit ő adott, tehát ezt a pozitív-negatívos képviszonyt, ezt én ugyanabból a papírból hajtogatok egy képalkotó eszközt. Tehát nem beleteszem egy kamera obszkúrába ezeket a fényérzékeny nyitett lapokat, hanem maga a fényérzékeny lap válik képalkotó eszközé is. Ez egy ilyen tárgyegyszerűsítés is. Ha úgy tetszik, ha a tárgyegyszerűsítésnek a formáját nézzük, akkor a Bauhaus-a számtalan nagyon érdekes tárgyegyszerűsítéssel találkozhatunk, ami nekem mindig nagyon érdekes.
Miklós, és mit csinálsz ezekkel? Elkészül a dobozképünk. Mi lesz vele?
Hát utána ez egy negatív kép, utána ezt kontaktolom, kapok ebből egy pozitív képet, és a pozitív képemet, hogy az nekem így tetszik, és úgy.
De tudsz mutatni olyat, amit mondjuk rajta kívül és a kísérleti diákokon kívül. Aha, most a rádióhallgatók nem látják, de valóban mutatott egy olyat, amin felismerhető kép van, sőt, igen, tetszetős kép van. Lányok, Emilia?
Jó.
Emilia is rázza a fejét, hallgatok
ezért. Így nehezen tudtam elkészülni.
Hát ez így működik, most már pozitív képet látjuk, itt össze van állítva.
Mekkora képeket készítesz?
Nagyokat szoktam, tehát 50x70-es papírból hajtogatom általában ezeket a kis dobozokat, és ez a kép, amit itt látunk, ez távolháza Angliában, és ezt ott készítettem, és az is izgalmas volt itt ennél a képkészítésnél, hogy egy ösztöndíj révén töltöttem ott másfél évet végül is Angliába, és a Skóciába, és utána kirándulgatva jutottam el, és kerestem meg ezt a távolházat, és nagyon érdekes számomra az, hogy ugyanazt a beállítást próbáltam megkeresni, hogy annak idején ő készítette az épületről a felvételeit, és látjuk, hogy itt egy kereszt formában rajzolódik ki a kép, és nekem egész eddig az angliai találkozások, amíg el nem jutottam ide Wiltshire-be ehhez az épülethez, addig általában a keresztem az mindig a feje tetején állt, és egy ilyen fordított állású kereszt volt, és itt bemásztam a kerítésem, és nem találkoztam senkivel, tehát nem tudtam senkivel engedélyt kérni, és gondoltam, ha már itt vagyok, vagy ide eljöttem, akkor ezt feltétlenül meg fogom csinálni ezt a képet, lesz, ami lesz. És aztán a kertben találkoztam egy bizonyos idő után egy idős úrral, aki csodálkozott, hogy hogy kerülök oda, és hogy mit is csinálok egy ilyen furcsa műanyagba csomagolt dobozzal a hónap alatt, és akkor neki meséltem, és magyaráztam egy a munkáimat, hogy mit csinálok, és tulajdonképpen ő Tábónak valahányadik rokona, és hát nagyon kedvesen fogadott annak dacára, hogy átmásztam a kerítésen, és a hónap alatt szorolgattam valami megmagyarázhatatlan furcsa dobozt, és akkor így beszélgetünk, hát, és így megmutattam neki néhány képet, ami épp nálam volt a táskámban, és akkor onnantól kezdve kezdtem el visszafordítgatni ezeket, és akkor, mert nagyon érdekes volt számomra is ez a keresztben kialakult kép, és ő kérte, hogy feltétlenül, ha most készítek egy ilyen képet a zászlókra, akkor ez egy ilyen helyesen álló kereszt legyen. És hát azóta így állnak a keresztjeim, és a keresztben a képek, és hát ennek is lehet egy érdekes olvasata. Ugye a függőleges tenge és a vízszintes tenge, ez a ugye a teremtés pontja, a két kereszt állkodása. A függőleges tengelyek szokták mondani az isteni pont, és a vízszintes tenge az ember, és a kettő találkozás az a teremtés pontja. Egész furcsa, hogy itt is pont a teremtés pontja, a keresztelés pontjába alakul ki a kép. Ez egy érdekes dolog számomra is.
Hát ez van a lyukasztott pontnak a túloldal.
Igen, igen, de érdekesen rajzolódik ki, így ez a kereszt mélkében erősen. Ott van a képekem.
És kiállításod volt már ezekből a képekből?
Igen, mert több helyütt is van.
Jó, csak hogy így állított ki ezeket, így állnak a keresztek.
Igen, de gyakran össze is hajtogatom, tehát ezek nagyon furcsán magyarázzák a pozitív-negatív viszonyt a fotográfiában, mert itt a terekben is különbség lesz. Tehát amíg a dobozban belül van a kép, ha arról követve a pozitív-negatívos gondolkodást, akkor ha arról készítek egy kontaktmásolatot, akkor az eddig a dobozban belül lévő negatív, ha arról készítek egy kontaktmásolatot, akkor bele kell tennem egy másik doboz tulajdonképpen, és akkor azon már nem belül lesz a kép, hanem kívül. Tehát egy fordított állású kép is lesz, ha úgy tetszik. Tehát a terekben is különbségé válik, és kicsit hasonlít ez a gondolkodás a szobrászatban a mintavétel és másolathoz. Gondolom én. És hát aztán erre készítettem, itt van talán lejjebb, mindjárt meg is mutatom, olyan, amikor nem csak kockát hajtogatok, hanem egy ilyen négyzetes gulát. Ez a negatív képem, itt ugye benne van a kép, itt van a kép ezeken a kis most feketének látszó, és úgy tűnik, hogy nincs is rajta semmi részlet. Ezeken a területeken itt van a parányi kis lyukacska, ami vetítette ennek a belső térnek az összeeső pontjaira a képet, és ha megnézzük a pozitív képet, akkor azt utána újra összehajtogatva ilyen lesz. És akkor a terekben is különbség van. Tehát ez nagyon érdekesen haladunk így a pozitív-negatívos dologban, kis ez a szobrászat felé. Tehát mintavétel és másolat. És ha úgy tetszik, akkor tulajdonképpen a negatív is egy mintavételünk a valóságról, és készítünk egy másolatot. És itt sikerült valami olyan ponton elcsípni ezt a dolgot, hogy a terekben is különbség lesz.
És ha említettem ezt a pozitív érdeklődést a bácsi részéről, ez a kiállításokon is megnyilvánul, hogy reagálnak az emberek?
Én azt hiszem, hogy főleg amikor ezzel elkezdtem foglalkozni, akkor hát olyan váratlanul éri az embereket, hogy fotográfia, ugye általában a fotográfiával úgy találkozunk, hogy mindenki azt gondolja, hogy a fényképezés annyi, hogy veszünk egy fényképezőgépet, és akkor kikeretezgetünk valamit a világból erre a kis téglalapra. Hát nem, a fotográfia nem ennyi, tehát én szeretem azt az ágát is, de ezt izgalmasabbnak találom. És azok között, a fotográfusok között, akik ezt a másik utat járják, az is lehet nagyon izgalmas, és ott is lehet nagyon sok elmélyült munkával találkozni, mert a fotográfia azt hiszem, hogy igazán a fénykezelésekről szól. Tehát nagyon érdekes munkákkal lehet találkozni. Kedves barátom Eck Imre, aki egy igazi fényművész, aki úgy tudja a fényeket kezelni, ahogy nem sokan. Tehát valami fantasztikusan dolgozik, műtermi ember igazán, de egy műtermi munka számomra nagyon érdekes, és nagyon sokat ad ahhoz, hogy hogyan lássunk meg valamit. Hát ha arra gondolunk, hogy mondjuk a századfordulón kik foglalkoztak portréfényképezéssel, a valamikori portréfestők kezdték el használni, és nagyon-nagyon szépek azok a azok a portrék, amiket itt találunk. És tehát a századfordulós 90-es évek első harmadában. Nagyon izgalmas és szép munkák, és nagyon nehéz őket ma rekonstruálni. Tehát a hallgatókat, mert tanítok egy főiskolán, ott próbálom ezeket megcsinálni, és nagyon-nagyon nehéz. Tehát rengeteg anyagismeret kell hozzá, tehát hogy tudjuk, hogy mit várhatunk el az anyagtól, hogy mit fogunk viszont látni. És fénykezelésben pedig bámulatos dolog. Tehát azt hiszem, hogy a mozgóképes alkotóknál, ha megnézzük a Koltai Lajos munkáit, ott ilyen nagyon izgalmas fénykezelések vannak. Amikor én befejeztem a középiskolát, én nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, és én a filmgyárba kerültem ilyen utolsó láncszemként, és nagyon sok mindent ellestem, vagy elkukucskáltam egy olyan időszakban a filmkészítésnél, amikor rengeteg film készült, ez a 80-es évek eleje volt, amikor egy éve 15-20 játékfilm is készült. Tehát nagyon izgalmas időszak volt, rengeteg kísérletezési lehetőséggel, és a kísérletezési lehetőség az mindig adja azt is, hogy nem biztos, hogy sikerül, de van olyan utat próbálunk el, amit eddig még nem megnézzük az anyagnak azokat a határait, kísérletezgetünk vele, játszunk vele, aminél már sokan azt mondják, hogy nem fog sikerülni, de valami kis apró kis útját megtaláljuk annak, hogy de igen, ez egy érdekes dolog lehet, amire nem is gondoltunk. És ehhez kellett ez a 80-as évek elejei, amikor nem szűkölködött a filmgyártás a pénzben, volt lehetőség ilyesmire. Úgyhogy így készült Tímár Péternek a munkája, amikben, ha nézzétek, ott is rengeteg kísérletezés van. Hát egy fantasztikus filmesről szól, aki a műfaji határokat nagyon izgalmasan kerülgeti és járkálja a munkáiban. És ugye itt is két filmes alkotóról beszéltem, a Koltai Lajos, aki nagyon szépen bánik az anyaggal, gyönyörű munkája van, ahogy nagyon tudja kezelni, nagyon szépen érti a filmes nyelvet, és nagyon szépen vannak bevilágítva a munkája, nagyon kevés fényt használ. Tehát mindig ott járkálunk az anyag terhelhetőségének a határán. És akkor ott látom egy másik fajta gondolkodást a mozgóképről, amikor Tímár Péter munkáit nézzük, ahol ő nem ezt a fajta határokat keresgél, hanem egész fáj ilyen filmes formanyelvi határokat feszeget ezekkel a nagyon érdekes technikai lehetőségeket próbálgató munkáival. Na, a sikerült ilyenokat mondanám, hogy elakadt a szusz, vagy várom.
A kérdés az, hogy fölkérlek mondjuk téged egy banket fotózására, egy érettségi banket, vagy esküvő fotózására. Volt-e már olyan, aki azt kérte, hogy ezekbe a palackokba és dobozokba zárt fényképezési módszerrel csinálj róluk képet?
Te még nem volt.
Miért nem?
Nem tudom. Talán egy kicsit körülményes lenne ezt elkészíteni, mert ezt meg nem mutatom, hogy ásvízes palackból is szoktam fényképezőgépet készíteni. Mindjárt megmutatom. Itt fogok egy ásványvizes palackot, és akkor ez egy áttetsző palack, és fényérzékenyítem a belsejét.
Hogyan?
Fotoemulzióval. Uh-huh. Ez is ma különösnek és ilyen csodával határosnak tűnik, de hát ez a fajta technika nagyon ismert és hétköznapi volt a II. Világháborús fényképezésben, és arra gondolunk, hogy kertész, hogy készítette a képét, hogy üveglemezekkel rohangált, és tulajdonképpen azért nincsenek is negatívjai az akkori fotográfiának, nem sok negatívot találni, mert ugye nagyon nehéz volt az üveglemezeket cipelni, és általában, amikor elkészített róla másolatokat, akkor utána le is kellett, hogy törölje ezeket a lemezeket. Tehát nem sok ilyen II. Világháborús kertészfel negatívunk van, de ez egy nagyon elterjedt technika és technológia volt abban az időben, amit ma hát újra meg kellett tanulni, és egy elég nagy kísérletezéssel jutottam el idáig. De sikerült, és nem egy különös dolog. Igazán a 90-es évek elején ez azt hiszem nagyobbat szólt, és hát akkor kitalálni volt igazán nehéz. Nekem most ezt újra felfedezni nem volt könnyű munka, de voltak erődök, akinek a nyomait tudtam követni és megtalálni. Tehát itt érzékenyítem ennek az ásványos palacnak a belsejét, és utána a kupakra fúrok egy parányi lyukat, és akkor ott megvilágítom. És akkor utána beleöntök egy, az előhívő folyadékot, ezt meglöskölöm benne, és úgy szép lassan elkezdődni. Nagy gyönyörű az előhívási pillanata is ennek a fajta fotográfiának, mert egy ilyen palazva egyszer csak, hogy megjelenik a kép a falán, és remegő kézzel öntött ki belőle, hogy még maradjon is benne valami, mert folyamatosan az előhívás ez valami, és mindig változik a kép, tehát folyamatosan kalódnak el olyan részletek a szemed előtt, amik fontosak lehettek volna, de feláldozod egy következő tónus értékét. Tehát nagyon izgalmas az egész hívási folyamat, és akkor utána ezt fixálom, van egy palackom, aminek az oldalán ott van a palack, hengerpalacnak az oldalán ott van a vetített kép. És ez is valami nagyon furcsa, mert igazán erről hagyományos értelme nem tudsz pozitív képet készíteni. Tehát elérkeztünk ezzel a fajta gondolkodással a pozitív-negatív viszonynak egy olyan határához, amikor erről nem tudok másolatot készíteni. Tehát most úgy tudnék erről másolatot készíteni, ami valójában másolat, hogy ezt a palackot most beteszem egy másik palacknak a közepébe, és akkor úgy meg szóval átvilágítom. Tehát ez lehetetlenség, ezt nem olyan tudom megcsinálni. Ezért erről aztán olyan képeket készítés, és olyan érdekes a kép, ami megjelenik ennek a palacnak az oldalán, hogy mindenhol ilyen eltorzult képet látsz, hogyha nem középről nézel bele ebbe a palacba, akkor látsz ilyen anamorfikusan eltorzult képet, de ha abból a pontból nézel bele, ahonnan vetítetted a képet, akkor egy helyes állású kép lesz. Tehát a vetítés pontjában. És nagyon érdekes az is, hogy ezeket most elkezdtem nagyítani, ezeket a képeket, mert ennek a palacnak a közepébe beteszek egy parányi kis lámpát, körbe rakom fényérzékeny papírokkal, és akkor ez vetíti, ez a kis lámpácska, ezt a hengerpalástól lévő képet. És ez a fajta pozitív készítés, ez mindig más és más. Tehát kétszer ugyanolyat még nem tudtam készíteni. Tehát valami apró kis különbség mindig van, nagyon nehéz ugyanúgy, hogy ugyanott legyen benne a lámpácska. És egész különös, és mindig vetítve, hát szóródik és torzulnak a képek, és nagyon érdekes ez a fajta munka. Ahol Egerben vagyok, ott egy nagyon fontos ilyen vizionalista művésznek, Kepes Györgynek a munkái vannak összefoglalva egy múzeumban, amit ő adományozott a városnak, aki nagyon érdekes személyisége volt a 90-es évek elejei művészetnek. Dolgozott a Moholy féle csapattal Németországban, aztán önálló utat járva Amerikába kerül, és ott dolgozik, majd iskolát alapít, és hát egy nagyon érdekes művész. Hogyha ott jártok, akkor azt érdemes feltétlenül megnézni a múzeumot, és az ő munkáival megismerkedni. Hát nyitok, érdemes, feltétlenül érdemes. Ő nagyon sokat foglalkozik a kísérleti fotográfiával a 90-es évek elején. Nagyon érdekesen a Bauhausos gondolkodásban, nagyon érdekesen használnak olyan technikát, meg gondolkodnak úgy a filmes formanyelvről is, ahogy addig nem. Tehát nagyon érdekesen veszi kézbe Bauhaus a fényérzékeny anyagot, elkezd fotogramokat készíteni, amikor képalkotó eszköz nélkül csupán az árnyékképekkel árnyéképeket rögzítve kapunk egy tárgyról képet, és nagyon sok ilyen munkája van, nem csak fotográfiával foglalkozó művész, nagyon jelentős festő is, és nagyon érdekes hangkísérletei is vannak, tehát egy nagyon érdekes személyiség, jövőre lesz szép a 100 éves születési jubileum, amire készül a város, és azt hiszem készül Budapest is, tehát lesz itt Pesten is kiállítása.
Kepesnek. Mit csinálsz akkor, amikor nem ezeket a képeket csinálod?
Hát akkor biciklizni szoktam. Igen. Nagyon szeretek kerékpározni és csavarogni.
Ja, fényképezéssel kapcsolatban, hogy bármennyire gusztustan dolog is ezt megkérdezni, de hogy ebből nem élnél meg.
Hát ebből biztos nem élnék meg. Nem tudom, nagyon ügyetlen vagyok, és hát ebből nagyon nehéz megélni. Érdekes, hogy Skóciában, ahol tanultam az egyetemet, ott nagyon jól működik a diákoknak tartják a kapcsolatot a valamikori diákokkal. És igazán nem ez az intézmény, ahol én olyan nagyon sok időt eltöltöttem, és ahol én olyan nagyon sokat tanultam, ám mégis nagyon jól működik ez a fajta kapcsolata valamikor. Ott megfordul diákokkal, és például azt a munkámat, amit a tábóházról készítettem, ott minden évben el tudnak belőle adni néhányat. Tehát ott van az iskolának egy múzeum, vagy egy, nem is múzeum, egy ilyen galériája, egy nagyon érdekes épület, nem sokkal érdekesebb, mint a képzőművészeti egyetem épülete, de egy jelentős épület Angliában, és főleg Skóciában nagyon fontos személyiség, Charles William McIntosh-nak az épületét használja, vagy az ő iskoláját, az ő iskolának épített épületét használja ma az egyetem, és nagyon látogatott, rengeteg turistát vonz, nap mint nap megfordulnak, és a galériája nagyon látogatott, és ott minden évben sikerül néhány munkát eladni, és hogyha ott eladják, mindig kérik a következőket, és tudom, hogy ott erre van lehetőség. Igazán máshol én még nem nagyon tudtam munkákat eladni, tehát az biztos, hogy igaz, hogy nem is nagyon próbálom, és elég ügyetlen vagyok ebbe a fajta kitalálásában, hogy ez hogy lehetne. Azt sokkal inkább érdekel az, hogy hogyan teremtek így képeket, az számomra vonzó, és azt sok időt elvisz tőlem, és a maradék időmben meg akkor szeretek jókedvűen viháncolni az élettel.
Uh-huh. Adja magát a kérdés, hogy akkor miből élsz tulajdonképpen?
Ezt néha én sem tudom. Nem tudom, úgy hol így, hol úgy.
Felkéréseket?
Igen, van, hogy ügynökségeknek dolgozom. Tehát van egy ilyen alkalmazott fotográfusi lehetőségem, amit végül is amivel foglalkozom, amiből így élek, de hát elég nehéz.
És milyen munkákat válasz egyébként?
Hát nagyon sok, most a digitális fotográfia kapcsán nagyon sok olyan munka van, amikor illusztrációk vannak, nagyon sok olyan, amikor modellfotózás is van, összeállítani portfóliókat. Ugye most a fiataloknak nagyon nagy lehetőség van így a világba csatangolni, és hát sok ilyen munka is van, amikre keresik az igényesen dolgozó és ilyen fényeket kezelő, vagy fényekkel játszó embereket.
Fekete Mercedesből kiszálló napszöveges embereket?
Azokat nem szoktam,
de... Kikötőkben és rakverkben.
Szoktam, volt egy időszak, amikor ilyen riportfotográfiával is foglalkoztam így az egyetem alatt, hogy valami kis pénzem legyen, dolgoztam így ügynökségnél, de azért most egy kicsit így nyugodtabb vizeken vagyok, tehát nem rohangálok így mindenfelé az országba, vagy így a világba, tehát kicsit nyugodtabbak a napjaim.
Ezt megalkulásnak érzed valami azt, hogy mondjuk nem ezzel történhetett az
életet, amit Nem, egyáltalán. Nekem ez, nem is tudnék ezzel többet. Tehát ebben nagyon sok idő megy ez a gondolkodással rajta. Tehát nagyon érdekel a flüsszeri gondolkodás, és nagyon szeretek találkozni a régi egyetemi kapcsolatot, tehát az intermédián a tanárokkal, tehát hogy mert mostában az utóbbi 3-4 hónapban nem találkoztam meg, de úgy keresem, és nem is vágom el magamtól ezt a lehetőséget, tehát nincs az, hogy ne néznék oda, vagy ne tudnék róluk. Nagyon érdekes ott is, hogy végülis ugyanazt az e-mail címet használom, amit meg ott kaptam. Az Intermedia volt szinte az atya a freemailnek a 90-es évek elején. Tehát már a C3-as csapat, de hát ez a kapcsolat elég szoros a képzőművészeti egyetem és a C3 között.
Egy pikáns kérdés, hogy mondhatod, hogy aktor fényképezzel, és neked van egy feleséged, meg két szép gyereked. Hogy veszi ezt a feleséged, hogy aktor fotókat csinálsz? Ez azért problémás, hogy egyrészt a férfiaknak erre való ösztöneit ezt ismerjük, ez nem kell bemutatni. És a Miskolci Egyetemnek például a fotózás készikönyvében az összes aktkép ki volt vágva.
Hát nekem olyan azért érdekesek ezek az aktjaim, mert hát látni ezeken a képeken, hogyha ilyen dobozból hajtogatom, és ebbe belekerül egy akt, akkor azért ez nem annyira kivehető, hogy az zavaró legyen, de nagyon szépen, ilyen foltszerűen, ilyen árnyékosan ott van. Hát persze a maga a képkészítés folyamatában ez azt hiszem kell ehhez egy viszony, tehát azzal a valaki, akiről ez készül, ezek ilyen régi barátok, vagy barátnők, vagy ismerősök, akikkel nagyon jó viszonyban vagyok, és nincs közöttünk olyasmi, ami ezt úgy kellemetlenné tenni ezt a dolgot. És szerintem ezzel nincs semmi bajom. Amikor először fényképeztem így aktot, akkor így munka szempontjában, akkor nagyon fiatal voltam, és annyira zavarba voltam, és tulajdonképpen nem is tettem filmet a gépbe, és nem... Utána gondolkodtam, hogy megmondjam-e, amikor erre rájöttem, mert már nem is tudom, szóval már egy 3-4 órája vacakoltam, akkor gondolkodtam, hogy most mit csináljak, hogy lódítsak, hogy vagy elvesztettem, vagy mi, és aztán úgy nagyon, szóval úgy bevallottam, és úgy én ilyen bevallós pasi vagyok, és úgy elmondtam, hogy bocsánat, de annyi az volt, hogy nem tettem mert, és akkor elkezdtem, nagyon kedves, barátságos, és akkor elkezdtük előről, de hát szóval én ügyetlen pasi vagyok, és igazán sose lettem nagyfiú, szóval én így a kisfiúk és a nagyfiúk közötti szakadék az nálam mindig a kisfiúk javára dőlt el. Soha nem volt bölcsekém napszemvegem, soha a látszatát is kerülöm a kemény fiúnak. Szóval biztos ilyen nagymamás előre köszönös.
És ez lehet, hogy valahol összefügg azzal, hogy nem tudod eladni a termékeidet?
Nem hiszem, nem. Nekem engem ez kielégít, tehát ez nem biztos, hogy ezekből nekem pénzt kell csinálni. Jól érzem magam ezzel így, ahogy van. Tehát nem zavar, engem nem nyomorít meg ez a dolog. Hát persze a pénz soha nem elég, hát nyilván ez benne van. De engem nem, jól érzem magam így. Tehát vissza tudom fogni a dolgaimat. Nem élek majd abban, de jó kedvben élek, és nincs semmi bajom ez az egész. Van autóm, van házam, olyan úgy építkezve mennek a dolgaim, és nyilván sok adottságom múlik, tehát ez hát mondjuk ahol lakom az is olyan, hogy nem minden milliméterébe, tehát örököltem a nagymamámtól, de ha könnyebb utat járom ezt a házat, amiben ma lakom, azt, amikor én ezt elkezdtem fölítem, minden barátom és ismerősöm, mindenki azt mondta, hogy azonnal adjam el, mert ezért ez egy hatalmas érték, és most azonnal meg kell venni, és venni kell belőle egy lakást, amire kényelem van, nyugalom van is. Mert annyira kötődtem ehhez a helyhez, hogy nem is tudom miért, de olyan erővel nekiálltam a felújításnak, és olyan erővel, meg munka előzte meg azt a fajta álmodozást, hogy ennettől nem tudok megválni, és mégis nem is bánom. Nem bánom. Nagyon, nagyon kemény időszak volt, tehát akkor még épp nem jártam az egyetemre így, és nagyon nagy erővel rengeteget rajzoltam, és nagyon sokáig készültem erre a munkára, de nagy örömmel. Tehát azt hiszem, hogy amikor ott betont kellett keverni, vagy a munkásokkal megbeszélni a dolgokat, akkor én egy nagyon jó kapcsolatban voltunk a munkásokkal végig, ha úgy rá kellett jönni, hogy lehet az akaratomat érvényesíteni, tehát ez nem volt egyszerű, hogy kicsit olyan kemény fiúnak látszani, de szerintem nem zavarnak ezek a dolgok. És azt hiszem, hogy belegondolok, most éppen 40 éves vagyok, tehát ez a dolog egy pasinak, tehát egy érdekes időszak is egy ilyen építkezés. Tehát nagyon sok minden, kicsit talpra esettebbé is teszi ezt a fajta nagymamás alkatú hozzáállás, bár igazán elkényeztetve nem voltam, de ez az előköszöny, az a fajta dolog, az megvolt, tehát köszönés. Tehát egy elég illedelmes gyereknek neveltek, aki azért sokszor csintalankodott, és sokszor lódított, és sokszor megszökött az iskolától, nagyon sokszor megszökött az iskolától, és nagyon sokat igazolt a mulasztásomat, éppen hogy csak leérettségiztem.
Hozzáfelem, hogy valóban fantasztikus lett ez a ház. Egy dombnak a tetején, mint egy ilyen kiránduló háznak, egy turista ház lenne, és ilyen eredeti prés téglákból kövekből van felújítva, hogy szerintem abszolút megérte a befektetett energiát. Más, azért vagy tanár, hogy ezt a szemléletet tanítsad? Tehát, hogy vagy azt keresed, hogy a fiúk is, meg a lányok is, azok így valójában kreatívan kibújjanak a kocka filmezésből?
Igen, az nagyon keresem a kreatív hozzáállást, nagyon érdekesnek találom a gondolkodókat, és az is érdekes, és azt hiszem, hogy hasonlít egy kicsit, hogy én is úgy kerültem az intermédiára, igazán is tudtam sokat magáról a szakról. Igazán azt is be kell vannom, hogy szégyen szemre olyan alkotókról nem tudtam, amik ott evidenciának számítottak. Tehát nagyon nagy pofonokat kaptam ott az intermédián néhány tanártól emiatt, és azt kell mondani, hogy talán igazuk is volt, és igazuk is van, de a gondolkodás és a szabadsága ennek a gondolkodás, hogy kell egyfajta tudás ahhoz, hogy te szabadon teremts valamit, az most így a tanítás kapcsán engem arról győz meg, hogy sokszor a leglehetetlenebb és legfurcsább körökből érkező fiataloknak olyan merész és bátor ötletei vannak, és olyan bátran tudnak közelíteni dolgokhoz, amilyen azt hiszem én is voltam. Tehát az nekem nagyon vonz, és nagyon tetszik, hogyha valaki nagyon el tud ugaszkodni, és olyan érdekesen közelít, és gondolkodik valamiről, ami nem megszokott. Tehát szerintem így a tárgy egyszerűsítésemben ez egy érdekes dolog mindenképp, és ha találkozok ilyen fiatalokkal, nagyon bátor a gimnazista csapat, egy héten egyszer vagyok egy gimnáziumban, Békás megyen a Veres Péter gimnáziumban, ahol ilyen képes játékok vannak, és ott is olyan lelkes csapat vesz körül, hogy igazán 4 órakor már abba hagyhatnánk a délutáni órát, és onnan még 6 és 8 óra előtt nem olyan jöttem el, szerintem nagyon izgalmas, és ha belegondolok, én pénteken az iskolába, hát ha 2 volt óra, én biztos 10-kor már találkoztam a tornatanárral a metrón, és magyaráztam neki, hogy nekünk ha nincs órán, nincs több órán. És ehhez képest egy ilyen gimnázium, ahol ilyen jó légkörbe töltik el az időt a srácok, ez vonzó és tetszik.
Mutasd még nekünk képeket a kedvenceid közül, hogy most éppen minden dolgozol.
Legutóbb a látáskiállításra készítettem kerámia gömböket. Mindjárt. Igen. Ami azért érdekes, mert kerámia gömbök, ezekre fúrtam egy parányi lyukat, és ezeken a kis lyukokon keresztül fényérzékenyítettem ezeknek a kerámia gömböknek a belsejét, és utána itt előhívtam egy képet, de végig úgy dolgoztam, hogy tulajdonképpen nem is tudom, hogy mi az, ami bekerült, tehát mi az, amit ráfényképeztem, mert nagyon nehéz komponálni, hogy mi hogyan kerül bele ebbe a térbe. Egy kis gyakorlattal lehet rutint szerezni, de azért ez nem 100%-os. És utána ezen a kis lyukacskán keresztül teljesen vakon elkezdtem előhívni a képet, amit nem láttam. Tehát végig úgy dolgozol, hogy nem kap semmiféle kontrollt a munka folyamatában, hogy hol is tartunk, hogy sikerül-e vagy nem. És utána ezt fixálod, azt a valamit, amit nem tudod, hogy sikerült vagy nem, és utána, amikor ez megszárad, akkor próbálsz így belekukucskálni. És ott akkor... Hát vagy látsz, amit vagy nem, általában nem. És ezen a kiállítás, ami a látás kiállítás volt, ezen kitettük ezeket a gömböket, és a megnyitó alkalmával törtük el őket. És akkor ez is egy érdekes dolog, hogy végülis a teremtő terét, ami létrehozza a képet, azt össze kell törnöd, és így magát a képet is, tehát csak töredékesen kerül elő a kép is. Úgyhogy ez így szerintem gondolatilag is érdekes, nem? Hogy mert lehet, hogy ez csak nekem érdekes, de ez engem vonz, ez a fajta közeledés így a képhez, hogy így töredékesen kerül elő, és roncsolnod kell, tönkre kell tenned a teret, ami ezt létezik. Egy érdekes ilyen kontextusa van ennek az egész képkészítésnek, úgyhogy ezzel foglalkoztam, és hát most is vannak munkám, amiket nem mondok el, egyenre azokat így látni kell, de hasonlóan ilyen kísérleti fotográfiáim vannak, ahol így játszom a képalkotás határaival, a látással, a mozgással, az is nagyon foglalkoztat. Itt a perspektíva, nem is a perspektíva a kiállításot összem, hanem az internet galaxisra, ami 96-ban bonyolított a szakunkot, vagy részt vett, nem bonyolított, részt vett rajta az intermédia szakoda. Készítettem egy olyan munkát, amikor a monitoron egy nagyon gyorsan elfutó szöveg van. És olyan gyorsan fut el a szöveg, hogy nem tud elolvasni. Tehát annyira gyorsan szed. És akkor szemed elé kell tartani, egy ilyen zoetróp tárcsának hívják. Ezt meg kell forgatnod, és akkor ez megszaggatja ezt a mozgást, és csak így tudod elolvasni az üzenetet. Szóval ilyen munkákat is készítettem.
És önálló kiállításaid merre voltak a világban?
Hát, Skóciában volt, Németországban is volt, itt Magyarországon is volt már, de több ilyen csoportos kiállításon veszek részt. Nem is tudom, hogy miért mostában. Így barátom is kérdezték. A következő az most lesz október 13-án, ahol a tanszék hallgatóival állítunk ki a Táncművészetek palotájában az első kerületben, fent a várban. Október 13-a csütörtök, ha jól tudom. De azt hiszem, igen, tehát október. Igen, csütörtök 6 óra. Úgyhogy ez is egy izgalmas anyagunk, azt is szívesen megmutatom nektek, hogyha gondoljátok. Nagyon, nagyon érdekes, és hogy én tanítok-e a főiskolán, azt nem tudom. Én így együtt játszom olyan hallgatókkal, akik hasonlóan szeretnek így kotorászni a sötétbe, vagy így foglalkoznak, vagy foglalkozni szeretnének ezzel a dolgokkal. Én jó társ vagyok, azt hiszem ebbe, de erőszakoskodni nem nagyon tudok. Azt úgy észrevettem.
Hogy vizsgáztatsz?
Igen, hát van egy ilyen fotós kurzus, ami készítünk fotogramokat, és kamera obszkúrával készítünk. Kamera obszkúrát is, tehát az is egy ilyen feladat, hogy a hallgatónak magának kell készíteni egy képalkotó eszközt. Az is nagyon érdekes egyébként, mert ebben benne van egy ilyen tervezési folyamat, tehát hogy kitalálni, hogy ez hogy működjön. És a harmadik része pedig, hogy egy ilyen műtermi fotográfiai kurzust csinálunk egy fél éven belül, tehát amikor elkezdünk fényekkel játszani, és mi kezdünk ebbe világítani, akár egy portrét is, vagy akármilyen testet, hogy nagyon érdekes ez a műtermi munka, ahol a sötétből te döntöd el, hogy milyen fényekkel mutatsz meg valamit. Az számomra nagyon izgalmas, és az sajnálom is, hogy a fotográfiában igazán a hétköznapi életben ez a fajta munka el van laposodva. Tehát, hogyha megnézzük, hogy ki vannak rakva a fotográfusoknál a portréképek, akkor nagyon szomorú, nem? Nagyon szomorú a hozzáállás szerintem, hogy milyen silány fényközelések vannak, hogy mennyire nem játszunk sok akkordot ezen a hangszeren, tehát hogy egy-két akkorddal próbálnak meg muzsikálni évtizedeként. Szerintem nagyon sok lehetőség van ebben, és szívvel dolgozva biztos izgalmasabb lehetne ez a fajta fotográfia, amit ha itt körbesétünk velő, biztos sok helyütt látunk ilyen kirakatokban, ilyen képeket.
Jól értem, akkor számodra az lenne az ideális, hogy ilyen kaleidoszkópszerű fényképezések lennék? Tehát, hogy valami zselét vagy folyadékot beöntenik, és mindig más látnánk?
Az is érdekes, de hogyha a hagyományos fotográfiát nézzük, akkor az ilyen igényesen elkészített képek azok vonzóak lehetnek, és arra talán lehetne is piaca annak. Azt hiszem, egy ilyen igény. Mert biztos, hogy nektek is a családban van olyan nagymamáról készített századforduló körüli kép, ami nagyon szépen, nagyon ilyen lágyítások vannak benne, ahol úgy kezelik a fényeket, és olyan az archoz igazított tank világítanak, tehát ez ma ilyen nincs szerintem, nem? Egy beállítás, bemész oda, kész, már mehetsz is. Tetszik, nem tetszik, akkor még egyszer, de akkor nagyon morognak. És többször már úgy sincs bátorságod azt mondani, hogy hát ez nem jó, inkább fizetsz gyorsan, elmész, és aztán igyekszel nem belenézni a szemébe az orványodba. Bár nyilván nem a szemébe kell kerülni egy ilyen képnek, mondjuk az is igaz.
De... Igen, személybe szerintem, de pont...
Nem, abban igaz, nem, azt rosszul mondom, tehát egy személy az olyan nem, ott az más.
Lehet akár...
Az más, ott oda, valószínűleg nem ott a helye ezeknek a képeknek, amiről én beszélek, hanem az ilyen családi albumokban.
Mit szólsz a plakátokhoz?
Tetszenek. Vonzanak is, tetszik, meg érdekel is nagyon. Tehát most ezt a választási hadjáratot, azt nagyon figyelem, nagyon-nagyon figyelem, és nagyon-nagyon érdekesnek találom a plakátjaikat. Tehát, hogy ez a fajta kultúra erősödik, az érdekes, izgalmas. Gyűjtöm őket.
És lesz ilyen több befényképezett plakátod?
Nem, nem hiszem, hogy nem lesz. Az másképp gondolkodom erről, az nem. De érdekel ez a fajta kommunikáció, meg az ebben rejlő erő, meg az ebben rejlő lehetőségek, és ilyen megtapasztalás szinten. Tehát ez jó így összegyűjteni, és utána majd egy év múlva ezeket átnézni, hogy miből mi lehet, és minek milyen ereje volt. Szerintem ez a kommunikáció szempontból elengedhetetlen, és ezt másképp nem is lehet megtanulni. Ha megnézzük, hogy ezeket a mai, akik ezeket a kommunikációkat vezetik, tulajdonképpen kézbe tartják, hogy irányítani próbálják azokig, akkor azt látjuk, hogy ők is. Szóval valamikor ezzel a dologgal találkozni csak úgy lehet, hogyha és akit érdekel, hogy ezeket az anyagokat összegyűjtik. Ugye nehéz valakinek elmondani, hogy ennek ilyen ereje van ennek a dolognak. Annyi minden játszik közre ebbe, de hát egy érdekes műfaj szerintem. Nagyon érdekesek nagyon az arcplakátok is, a kiállítása. Ugye minden évben az is nagyon érdekes lehetőség, nagyon sok embernek megmutathatod a gondolatodat, vagy a azt a fajta ötletet, amit érdekesnek találsz.
Egyébként mozgóképben soha nem gondolkodtál, mondod, hogy dolgoztál filmgyárban.
De nagyon is. Nagyon
én nekem az jutott eszembe, amikor mondod, hogy a palackban előhívod, és hogy annak minden pillanata változott. Tehát azt például
fölhívod. Igen, igen.
Ilyesmikkel nem dolgoztál?
De mozgóképpel is, igen. Igaz, nem tudom meg, de lehet, hogy meg tudom mutatni. Az is nagyon foglalkoztat, és abba is tulajdonképpen Maurer Dóra majd minden munkájánál ott voltam, ami a 80-es években készült. Maurer Dóra nagyon érdekes képzőművész, aki nagyon sok mozgó képes, illetve filmes munkája volt a 80-es években. Nagyon érdekes alkotó, és nagyon érdekesen gondolkodik a mozgóképes lehetőségekről, és szinte úgy ott nőttem fel, úgy körülöttük, ahogy ilyen munkák készültek. Tehát egy nagyon izgalmas időszakban dolgozhattam, vagy lehettem utolsó láncem a magyar filmgyártásra, mert tulajdonképpen semmiként kerültem oda, és receptekkel szaladgáltam, ahol a rendezőknek, ahol az operatőrök feleségének a receptjéhez. De egyre több minden, aztán így az 18 éves voltam, és egyre több mindenbe tudtam bele kukuskálni, és éreztem, hogy ez a dolog engem érdekel. Tehát azon mindig csodálkozom, és azt látom is a gimnáziumban, hogy 18 éves korában valaki ilyen határozottan tudja, hogy ő rendező lesz. És ezt szerintem, hogy nem olyan értem, hogy tehát hogy lehet ezt így tudni, hogy rendelkeznek neki. Nekem ez egy picit idegen. Én ilyen összerakósdi vagyok. Én tehát így a készítés felől közeledtem ebbe a dologba, és észre se vettem, hogy ez egyszerre kezd lett, ami ma vagyok, de nagyon furcsán rakódott minden rám, de úgy 18 éves koromban én nem voltam határozott, és én nem is tudtam, hogy mivel szeretnék foglalkozni.
Miklós, 2010-ben várhatóan Budapest lesz Európa kulturális fővárosa, vagy az egyik fővárosa.
Reméljük, nem.
Jó, lehet Eger, vagy
Pécsi.
Eger, vagy Pécs, vagy Vétéscsaba, vagy Dunakeszi. Mindegy, tehát valószínűleg egy magyar város meg fogja ezt nyerni. Gondolkodtál azon, hogy lesz-e esetleg egy olyan fekete kamra épület, amit a speciális módodon fogsz fényképezni? Tehát, hogy ezt legyen egy olyan fénykép, ami ilyen kővel vésett fénykép.
Hát. Még erre nem gondoltam, de a perspektíva kiállítása, arra készítettünk egy hatalmas kamera obszkúrát a műcsarnok elé.
Uh-huh. Ja, igen, az.
És az egy akkora kamera obszkúra volt, amiben így be lehetett sétálgatni, és akkor az ember végül is sétálhatott egy képben. Az is nagyon érdekes munka volt, egy ilyen hatalmas képalkotó teret megépíteni, meg kitalálni, hogy az hogyan működjön. És nagyon jó volt látni, ahogy azt használták, és ahogy úgy rácsodálkoztak emberek. Ez 99-ben volt, azt hiszem, 99.
Igen, ez emlékezetes volt.
Perspektíva kiállítás. Ugye meg is mutattam az arról készült ilyen dokumentációkat, meg ilyen itt meg is van. Úgyhogy hát készítek ilyen kis szobrokat, most ilyen képalkotó szobrokat készítek, nem is tudom, hogy szobornak lehet nevezni, tehát olyan
ezeket kerámia gömbök, vagy nem?
Akár olyan, látni kell, az arról még nem, az annyira ilyen munkafázisban vagyok vele, hogy dolgozom vele folyamatosan. Itt van. Ez volt a perspektíva, és itt van a doboz. És akkor itt van egy kép, ami ugye a Szép Művészeti Múzeum épülete van, így a feje tetejére állítva, itt látjuk a lábnyomokat bent. És hát nagyon érdekes volt a sorsa is ennek, mert 2-3 napig elég rendezett volt a doboz, aztán a hajléktalanok felfedezték, és utána alig lehetett beférni.
ők is fotóztatták.
Ők is.
Hát ez igen.
Úgyhogy ilyen. Még mutatok itt olyat, ahol ezt a fényképezőgépnek a képalkotását próbáltam itt is utolérni. Itt egy ilyen doboznak minden oldalára tettem fényérzékeny anyagot, és utána ez a dolog így megvan animálva egy picit, így ki lehet hajtogatni. Ez az interneten is megvan ez a munka, itt így elérhető. És akkor ide lehet hajtani ennek a doboznak minden oldalát, itt a négy oldalán. És ez is érdekes számomra. És érdekes az is, hogy a kör az ugye marad, kör, és így vetítette bele a képet ugye a lyukacska, ami itt volt valahol ezzel a hátlappal szemközt. És akkor így, ez is érdekes munka volt számomra így. A nyomába eredni, hogy hova akarod. És minden fényképezőgépben végül is egy ilyen fajta kép, ami keletkezik, tehát egy kör, mindig kör a határa a keletkezendő képnek. És abból mi csak hol egy négyzetet, hol egy téglalapot használunk. Az is különös, hogy a mai digitális fotográfiában miért használunk négyzet vagy téglalapot? Miért? Miért nem kört? Miért nem kört használunk? Mert a téglalapot ugye onnan veszi a fotográfia, hogy
azt lehet fűzni?
A filmre ugye ez igazodott a legjobban. És ebben nagyon izgalmas volt ebbe a fajta gondolkodásba a négyzet alakú kép, amit a Hasselblad gépeken láthatunk, és azt tulajdonképpen az áll a legközelebb a látásunkhoz, tehát egy négyzet az közelebb van a látáshoz, mint a téglalap, és az rögzít tulajdonképpen a keletkezendő kör alakú képből, az rögzít a legtöbbet.
Hát már ennyi fért a érdeklődés középpontjában. Innentől kezdve egy másik műsort fogtok hallani. Várunk benneteket 2 hét múlva újra, akkor újra izgalmas a beszélgetésünk lesz. Köszönjük Emiliának, Krisztának és főként Miklósnak, hogy eljött hozzánk. Sziasztok!
Nézegethetünk még képeket.